Most pedig föl szeretném kérni Fónagy Zoltán, tudományos munkatársat, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetéből. Röviden a bemutatással az hozzátartozik, hogy a kollégium Hungarikum a bécsi igazgatóhelyettese volt jó pár éven keresztül, és aztán annak igazgatója 2009-ig.
Uraim, már a kiállítás megnyitóban és elnök úr bevezető szavaiban is szerepet kaptak idézetek. Én is egy idézettel kezdtem előadásomat. A teleki ivadékok egy fényes kis tábort képeznek, hol csak nem minden bajnok mellén függ valamely díszjel, sokaként pedig egész csoportja az erényben szerzett érdem kereszteknek. Bajza József a reformkor sokoldalú kultúra szervező és kultúra teremtő személyisége, költő, színházigazgató, kritikus nyitotta meg ezekkel a szavakkal 1844-ben az Akadémia könyvtárát, és méltatta tisztelgett azelőtt a főúri család előtt, amelynek a főváros második Széchenyi könyvtár után második nagy közkönyvtára, könyvgyűjteménye köszönhette a létrejöttét. A teleki grófoknál valóban családi hagyománynak számított a közéleti részvétel mellett. Ezt a korabeli közgondolkodás tulajdonképpen a születéssel együtt járó kötelezettségnek tartotta, de náluk a közéleti szereplés mellett a tudomány művelése, pártolása, a tágabban vett kulturális tevékenység iránti elkötelezettség is családi tradíciónak számított. Természetesen nem hiányozhattak a telekiek ebből a sorból a magyar történelemnek abban a kiemelkedő korszakában, az 1848 előtti évtizedekben sem, amikor egy különlegesen, tehát magyar történelemben azt hiszem, hogy nem csak a korszakkal foglalkozó kutató elfogultsága, ha azt mondom, hogy a mai történelemben, a magyar történelemben egy máig el nem ért, meg nem ismételt magas színvonalú generációja a magyar politikai és kulturális elitnek alapozta meg a modern magyar nemzetnek a kereteit, miközben ennek az eszméit kidolgozta, elfogadtatta és létrehozta a máig fennálló intézményrendszernek az alapjait. Előadásomban ennek a teleki családnak a két ekkori, pontosabban a magyarországi ágának két ekkor élt kiemelkedő személyiségével, Teleki Józseffel és Teleki Lászlóval fogok foglalkozni. Csak zárójelben jelzem meg, hogy nem ők voltak ezeknek a két évtizednek, ennek a két évtizednek az egyetlen, tehát a két a köztörténet által és történeti tudatunk által számon tartott teleki családtagjai, Teleki Blankáról, aki portásokat még fogunk ma egy előadást hallani, de megemlíthetnénk a Teleki Sándort, aki Petőfi barátjaként az egyetlen arisztokrata volt, aki a plebejus akinek a plebejus hevületű Petőfi megbocsájtotta azt, hogy grófnak született. Ugye az ő boltói kastélyában töltötte a mézesletét, ott írta a magyar irodalom máig gyöngyszemének számító szeptember végén. Előhangként azonban, mielőtt a két főhősömmel foglalkoznék, szenteljünk néhány mondatot az apjuknak, idősebb Teleki Lászlónak, aki a családfán harmadik Teleki Lászlóként szerepel, aki a legfelsőbb bíróságnak, a hétszemélyes táblának a bírája volt. Őt ugyan a köztörténet, emlékezett ma már nem tartja számon, pedig ő volt az, aki a Pangás évtizedeiben, ezt az 1790-95-től Martinovics összeesküvés követő megtorlástól, mondjuk 1825-ig a kulturális és közélet újraéledéséig tartó évtizedekben, tehát akinek a pesti palotája, ami a Szervita téren, Pest középpontján, Szervita téren áll, ez a Teleki palotai balra. Tehát az ő Teleki palotája, tehát az ő pesti palotája van, jött létre egy olyan szellemi kör, egy olyan kulturális szalonélet, amely továbbvetette, és ahol átörökítette ő is a fiainak a műveltség, különösen a magyar nyelvű művelődés, illetve a közszolgálata iránti elkötelezettséget. beszédes a jelmondata, Korban Szokás volt, hogy visszatett a közéleti felügyés és folytató végül jelmondatot választanak maguknak. Az ő jelmondata az Isten haza tudomány volt, az önmagáért beszél. Ebben a pesti palotájában nemesi és polgári származású tudósok és literátorok. Virág Benedek, Jankovics Miklós a műgyűjtő, Horváth István történetíró, Fejér György, aki az egyik máig forgatott nagy középkori oklevélgyűjteményt megjelentette, Kulcsár István szerkesztő, Szemere Pál, Fáji András, hogy egy ma is szélesebb körben is mindent sem nincsen. Szóval az ő összejöveteleiket joggal tekinthetjük a nemzeti kultúra egy-két évtizeddel később kezdődő, tehát reformkori kivirágzásának az előtörténetének. Ennek az körnek az érdeme volt, például a kulturális nyilvánosság születése szempontjából igen fontos Tudományos Gyűjtemény című folyóiratnak a kiadása. Ebben a körben töltöttek határozottabb formát az évtizedek óta, 1700-es évek vége óta felfelbukkanó akadémia tervek. A folyóiratot, illetve a mögötte álló kört tekinthetjük tulajdonképpen a Magyar Tudós Társaság az akadémia legfontosabb közvetlen előzményének. Egy később, tehát a 20. század első feléből származó felvétel a pesti teleki palotáról, ami a II. Világháborúban, tehát az ostrom ide, Budapest ostrom idején nagyon súlyosan megsérült, hogy ezt lepontották. Ezen a ponton kapcsolhatjuk a bevezetőhöz az idősebbi testvérnek, Teleki Józsefnek a pályarajzát. Az 1790-ben született fiatalember a Kolozsvári Református Kollégium, illetve a Pesti Egyetem jogi karának az elvégzése után 7 évet töltött a Göttingeni Egyetemen. Itt alapozódott meg az ő sokoldalú és a kor tudományosságának, azt mondhatjuk, európai színvonalán álló képzettsége. Utána a kor arisztokrata nevelési szokásainak megfelelően egy hosszabb nyugat-európai tanulmányi úttal lezárultak a tanulóévei, és 1815-ben hazatérve Magyarországra megkezdődött egyrészt a közszolgálatban, tehát az államigazgatás központi szerveiben egy arisztokrata ifjú, egy jól képzett arisztokrata ifjúhoz méltó karrier, előbb a Budai Helytartó Tanácsban, aztán a pesti királyi táblán, tehát a legfelsőbb bíróságon, majd Bécsben a kancellária, a udvari kancellária tanácsosaként hivatalnokoskodott, közben volt két megyének a főispánja is. Hivatali karrierjének a csúcsát 1842-ben érte el, amikor is Erdély kormányzójává, gubernátorává nevezték ki. Ezt a tisztséget 1848. május végéig a két magyar haza egyesüléséig, uniójáig töltötte be. Teleki József, röviden Teleki Józsefnek a politikai arculatáról, hiszen ezek a évtizedek, tehát 30-as, 40-es évek, ugye a liberális reformmozgalom kibontakozásáról és a reformkérdések körül folyó politikai vitákról, küzdelmekről szólnak, ezt őrizte meg ezekből az évtizedekből magyar történeti emlékezet, hogy hol helyezhető el Teleki József ebben a korban ezeknek a küzdelmeknek a politikai előterében. Ő, mint láttuk, kormánytisztviselő volt, így kormánytisztviselőként természetesen nem vállalhatott formális közösséget a liberális reformmozgalommal. Ugyanakkor soha nem tagadta meg a liberalizmusnak a felvilágosodásból levezethető alaptételeit, alaterveit. Így például az aktív, mindenkori aktív nemzedékek jogának tekintette, hogy megváltoztathassák az örökölt viszonyokat saját koruk kihívásainak megfelelően. 1846-47-es Erdélyi országgyűlésen például teljesen egyértelműen a liberálisok mellé állt a jobbágy kérdésben az úrvér viszonyok felszámolását illetően. 1848 tavaszán pedig a saját felelősségére nem vártotta be a bécsi utasítást, hívta össze az erdélyi országgyűlést, hogy mintegy az események elébe menve, levezényeljék a törvényes formák között Erdélyben is mindazt, ami a forradalom magyarországi győzelméből következett, hogy mindenek előtt a jobbágy felszabadításnak a végrehajtását Erdélyben, illetve a két ország, tehát Magyarország és Erdély, a két magyar haza uniójának a Erdély oldaláról való törvényes végrehajtását. Teleki a maga mérsékelt, kiegyenlítésre törekvő személyiségének szellemében tevékenykedett, a korszellem érvényesítése érdekében. Mindenek előtt a nyelvújítás, illetve a kultúra nemzeti jellegű megújítása érdekében kifejtett tevékenységével alapozta meg azt a személyes tekintélyét, ami a politikailag vele nem egy oldalon, tehát az ellenzéki oldalon levők körében is egy osztatlan tekintélyt eredményezett számára. Ennek a legfontosabb jele az akadémia elnöki tisztének az elnyerése volt. Tulajdonképpen ez a tisztsége is nem a közéleti vagy állami tisztségei azok, ami miatt ma is számon tartja őt az emléki történetírás és a történeti emlékezet. A 19. században egyébként még különösen a forradalom előtt magára valamit is adó szervezet, egyesület, intézmény nem igen számolhatott társadalmi elismertségre, presztízsre, hogyha nem főúri származású elnököt állított az élére. Érvényes volt ez általában a tudomány és irodalom köztársaságának a világában is. Ugyanakkor Teleki esetében nem csak erről van szó, az ő személye ritka harmonikus módon tette lehetővé a két egymással egyébként szemben álló elvnek, tehát a születés jogának, illetve a személyes teljesítmény elvének a harmonikus összevékítését. Fiatal Teleki ugyanis Göttingenből való hazatérése után rögtön letette névjegyét a korszak legfontosabb szellemi eseményében, a nyelvújításban. A magyar nyelvnek tökéletesítése új szavak és új szólásmódok által című 1816-ban írt egy pályázatra írt tanulmányát a kortársak egy döntő súlyú szavazatnak tekintették a Kazinczy nevével fényjelzett nyelvújítás mellett. Sőt, a mai tudománytörténet, nyelvészet történet is a korszak, idézem, legmagasabb színvonalon megírt nyelvtudományi munkájának tartja, amely éles ítélettel állapítja meg a szélsőségek közt a követendő utat. Mégpedig lényegében Kazinczy elveinek megfelelően. Kazinczy egy rögiratát, illetve a fiatal Teleki nyelvtes pályamunkája együttesen jelentették a nyelvújítás végső győzelmét. A másik röpiratában ő vetette fel az akadémiai, tehát egy magyar nyelv nagy szótára megalkotásának a fontosságát is, és miután az akadémia elkezdte működését, ezt valóban az egyik első feladatának tekintette, aztán Cuczor Fogarasik féle nagy szótár. A 20-as évek közepén egyébként a nyelvészektől és irodalomtól a történetírás felé fordult, haláláig dolgozott a 12 kötetes tervezet, de teljesen be nem fejezett forrásgyűjteményén, forráskiadáson és történeti összefoglalón a Hunyadiak kora Magyarországon című monumentális munkát, aminek különösen a forrásgyűjtemény részét máig használják és idézik a 15. századdal foglalkozó történészet. 1818 végén a már említett, az apai házhoz köthető tudományos gyűjtemény mögött álló tudományos egyesület, mai fogalmaink szerint ezt szerkesztőbizottságnak nevezhetnénk, tehát ennek az elnöke lett 28 évesen. A folyóirat a következő 6 évben, tehát mondjuk 1825-ig, Teleki 24-ig töltötte ezt az elnöki tisztséget, nagyon fontos szerepet vállalt a rendi nemzetfogalom megingatásában és a polgári nemzetté válás tudati előkészítésében. A polgári átalakulás az szükséges nemzeti egység ideológiájának a kidolgozásában és elfogadtatásában. Az öntelt nemesi nacionalizmusra, az extra Hungária monestrita szemlélettel szemben, például Teleki József, amikor egy angol utazónak a magyarországi útleírását kommentálta, nem csak elfogadta annak a hazai közállapotok elmaradottságára vonatkozó kritikai megjegyzéseit, hanem még meg is köszönte azokat. Idézettől ezt, Magyarország mostani állapotjának hiányosságai sok részben helyesen fedeztek meg fel. Ez a megállapítás már a reformkornak az önkritikus felelősségtudatát előlegezte, amivel majd igazán kifejlett formájában Széchenyinek a nagy műveiben válik a közgondolkodás központi elemévé. Nyelvészeti és irodalmelméleti munkásságával, valamint a tudományos gyűjtemény kiadása körüli irányító szerepével szerezte meg egy bő évtized alatt azt a tekintélyt, aminek köszönhetően 1827-ben, amikor a szerveződő akadémia alapszabályait kidolgozó bizottmány elnökévé választotta, majd a formális megalakulás után 1830-ban magának az akadémiának az elnökévé is választották. A tisztségben 1855-ben bekövetkezett haláláig törtette be. Széchenyi mellett a történeti tudatunkban elhalványultak az akadémia mellett a társalapítóknak az érdemei, akik szintén jelentős anyagi áldozatot hoztak ennek, tehát az első tudós, Magyar Tudós Társaság létrejöttéért. Így Teleki József érdemeit sem tartja olyan széles körben számomra történeti emlékezet, mint Széchenyiét. Pedig az ő a testvéreivel együtt az apjától örökölt 30 ezer kötetes könyvtárát adományozta 1826-ban a Tudós Társaságnak. Ez alapozta meg az akadémiai könyvtárat, melyet később értékes kézirat, ősnyomtatvány és éremgyűjteménnyel is gyarapított. Haláláig, közel 30 éven keresztül saját magánpénztárából fizette például a könyvtárnak a külföldi folyóirat előfizetéseit. És adományai, további adományokkal támogatta több magánygyűjteménynek a megvásárlását is. Halála után végrendeltében egy 24 ezer forintos alapítványt hozott létre, amelynek kamatát drámai művek jutalmazására, ez lett a Teleki díj, a könyvtár fejlesztésére, illetve a történettudományi osztály céljaira rendelte. Ez a ő életében korszerűsített Gyömrő, Hír József a tervei alapján átépített egy gyömrői kastély. 48 után a közéletről visszavonulva itt élt és itt dolgozott a Hunyadi Afra című művén. És ez 1854-ben egy évvel a halála előtt a vasárnapi újságban megjelent portréja. A Teleki, tehát a előadás második hőse, Teleki László, akinek a élete, még a Teleki Józsefnél esetében inkább a művelődés, a kultúra művelésében és támogatásában játszott szerepét hangsúlyoztam, azt állítottam a középpontban. Így, tehát vele szemben Teleki László esetében, aki apja második házasságából származó öccse, féltestvére volt Teleki Józsefnek, egy 20 évvel volt fiatalabb nála. Az ő esetében, ha neki is van az irodalomtörténet által, sőt még olvasók által is számon tartott irodalmi munkássága, és ugye a Kegyenc című dráma, amit 1841-ben megjelentetett nyomtatásban is, és még ugyanannak az évnek az őszén a Nemzeti Színház is bemutatta, de az ő rá emlékezve mégis elsősorban a közéleti pályát, a közéleti emberről kívánok beszélni. Nevelését ugyanaz az értékrend és ugyanaz a tudatosság tudatosság és gondosság jellemezte, mint bátyáig. Miután 11 évesen elveszítette apját, már említett idősebb Teleki Lászlót, a gyámi a Teleki József lett, tehát a bátyja, és ő irányította a nevelését. A politikai nézetkülönbségeik ellenére és a 20 évkor különbség ellenére a két testvért egyébként József haláláig egy rendkívül szoros, őszinte testvéri szerepet kötött össze. A neveltetése a család tradíciói szerint folyt, jogi tanulmányok, külföldi egyetemjárás, Berlinben időzött hosszabban, illetve hosszú nyugat-európai tanulmányok, különösen Párizsban mozgott otthonosan. Ugyancsak a családi mintát követve próbálta ki magát az államigazgatásban, de ezt hamar konstatálta, hogy ez alkatától tökéletesen idegen. A nagyvilágban lépő fiatalember főszemélyiség jegyeiként a családi örökségnek tekinthető dinasztia hűség mellett a protestantizmus erős nemzeti hagyománya és a intellektuális tevékenység magas presztízse, valamint a morális igényességből eredő fokozott vagy felfokozott becsületérzés tapintható ki. A nyugat-európai utazás, a polgári társadalmi berendezkedéssel való megismerkedés készíthette elő valószínűleg, hogy eltávolodjék attól a családi környezetének, attól a még konzervativizmus által erősen meghatározott jellegétől, amit például a bátya pályáját meghatározta. Amikor Teleki László 36-ban hazajött a külföldi utazásáról, ez a politikai perek, tehát a politikai perek Veselényi országgyűlési ifjak ellen, két év múlva Kossuth ellen, tehát ezt tartotta Lászban a közhangulatot, így kezdődött az ő politikai pálya kezdete. A nyilvánosság elé 1837-es erdélyi országgyűlésen lépett, egyébként még a családnak a bécsi barátai választották ki, mint szépreményű, tehát a dinasztia hűség és kormányhűség jegyében sokra hivatott fiatalember, de hát ezekben a reményeiben hetek alatt csalatkozni kellett. Egyébként Teleki László, noha mind a két, tehát a család birtokai jogán mindkét magyar hazában jogosult volt a rendi fórumokon való megjelenése, 40-es évektől Erdélytől távol tartotta magát, éppen nem miatt a testvéri szeretet és családi okok miatt, miután a bátyja ott a kormányt képviselte, ő, mint a liberális ellenzék exponense, óhatatlanul összeütközésbe került volna ott a kormányképviselő bátyjával, tehát ezért inkább politikai ténykedését kizárólag Magyarországra korlátozta. Korai közéleti szereplésében két szállat lehet kitapintani, az erős nemzeti érzést, illetve a személyes szabadság és méltóságnak a szenvedélyes védelmét. Az emberi lehető legteljesebb szabadságnak és függetlenségnek pártolója voltam, és leszek is mindenkor, határozta meg krédóját egyik beszédében. A magyarországi politikai korongban 1845-ben az országgyűlés főrendi tábláján lépett fel először. Ő részben személyes kapcsolatainak részt vett, de mindenek előtt ennek az erős függetlenség és szabad gondolkodás igénynek a következtében egy magától értetődően csatlakozott az ekkor formálódó Batthyány Lajos vezetésével ekkor megszerveződött főrendi ellenzéki liberális csoporthoz, és hamarosan ennek egyik meghatározó tagjává vált. Teleki a forradalomig a Deák, Kossuth, Batthyány nevével fémjelzett liberális politikai centrumhoz tartozott, annak a rendíthetetlen híve volt. Tehát tartalmát tekintve tulajdonképpen nem beszélhetünk önálló arculatról, ennek a pártnak, tehát az ellenzéki pártnak, majdnem párttá szerveződő ellenzéki mozgalomnak volt, tehát ennek a szervezővel azonosul. Hogyha pozícionálni akarjuk ebben az ellenzékben, akkor azt mondhatjuk, hogy annak egy növekvő tekintélyű, de első számú vezérszerepre soha nem aspiráló tagja volt. Három diétán a főrendi ellenzék egyik vezérszónoka, Batthyány Lajos legszorosabb szövetségese, akivel személyes barátság is összekötöttek. A 40-es évek közepén hallgatóság, vagy felszólalásait már rendszeresen a hallgatóság viharos tetszés nyilvánítása kísérte. A pesti és pozsonyi kirakatokban ott volt a képe, utcán olykor megjelenezték. Kortársai gyakran illesztették neve mellé a radikális jelzőt. Ez nem programot, nem a programbeli különbséget jelentett, nem akart mást, mint a liberális reform ellenzék. ez a radikalizmus inkább a polgári átalakulás folyamatának a tempójában és módszereiben vallott elképzelésekben ragadható meg. Ez a radikalizmus azt jelentette elsősorban, hogy különösen erősen érzékelte azt, hogy ennek a mozgalomnak hogy az ideje. Hogy az ideje arra, hogy békésen, társadalmi robbanás nélkül hajthassa végre a polgári átalakulást, és ezért sürgette annak a végrehajtását, úgy is, hogy kevésbé tartotta fontosnak, hogy a nemességnek az érdekeire tekintettel legyenek. Ezt a radikális jelzőt sokszor egyszerűen a politikai kommunikációjának a stílusára, a beszédeinek a nagyon erős indulati törvényre reagálva akasztották rá, és egyébként emiatt a beszédmód miatt tüntette ki különös figyelmével a titkos rendőrség is a korszakban tartulászó. A 40-es évek közepére Teleki a főrendi ellenzék meghatározó tagjává vált. Itt a Kegyencnek a címlapja. Tehát a 40-es évek közepén Teleki már főrendi ellenzék meghatározó tagja volt. Ennek a tekintélynek, ez a tekintély és ennek növekedése megragadható abban, hogy ez ekkorban létrejött ellenzéki szerveződéseknek, egyesületeknek, így például a Védegyületnek, az Alelnöke lett, az ellenzéki, a nemzeti körnek, majd az ebből alakuló ellenzéki körnek, ami 48 márciusában tulajdonképpen a szervezeti keretet adja mindannak, 12 pont születésének, petíció mozgalomnak, ennek az elnöke Teleki László volt. Hatalom pillanatban 48-as tevékenységével szeretnék még egy percben kitekinteni, illetve ami utána következett. Hát a forradalom hívmányait, felelős minisztériumot Teleki csak kiinduló pontnak tekintette. A kormányban azt a barátja vezette, tisztséget nem vállal. Az első magyar népképviseleti országgyűlésen abon képviselőjeként vett részt, és őt tekintették a Batthyány kormány balról bíráló, a Béccsel szemben határozott fellépést követelő ellenzék szellemi vezérének. A bizonyos ellenzéki pozíciója ellenére Batthyány is diplomáciai megbízást adott neki. Párizsba küldte, ahol Magyarország képviselőjeként, ahol nem sikerült elérni Magyarország nemzetközi diplomáciai elismertetését. Ennek ellenére elsősorban a sajtótevékenységével nagyon sokat tett továbbra is a magyar ügy megismertetéséért, illetve a lengyel és a román emigráció vezetőivel folytatott tárgyalásaival, a nemzetiségi konfliktusok feloldásának az érdekében dolgozott. Szabadságharc bukása után emigráció, visszavonul a politikától 1959-ben, Párizsban Kossuth Lajossal és Frankfurt Györggyel tulajdonképpen egy emigráns kormányt alakított nemzeti igazgatóság néven. 1860. novemberében illegálisan Dresdába utazott, ahol a szász rendőrség letartóztatta és kiszolgáltatta, Bécsbe szállították. 10 napi fogság után Ferenc József szabadon bocsájtotta azzal az ígéret, annak az ígéretnek a fejében, hogy visszavonul a politikai, tehát nem foglalkozik politikai tevékenységgel. 1861. áprilisában megnyílt országgyűlésen ismét abon képviselőjeként vett részt, elutasított minden Ausztriával kötendő alkot, és kijelentette, hogy az 1848-as állapotok visszaállítását tekinti kiinduló pontnak. Ebben egyébként minden politikai erő egyetértett, vita csak azon folyt, hogy ezt határozat formájában mondják ki, ennek a határozati pártnak Teleki volt a vezére, vagy hogy feliratban közöljék az uralkodóval ezt az álláspontot Deák képviselte. Az országgyűlésen többsége volt a Teleki vezette határozati pártnak, azonban párttársai, mindenek előtt unokaöccse, a fiatal Tisza Kálmán nevét kell említeni, visszariadtak attól, ami egy ilyen határozott és radikális lépésnek a következménye lehetett volna. Nevezetesen az, hogy ha Bécsen nem, akkor a nemzetiségeinkkel kell megegyezni. És Teleki a döntő szavazás előtti estén, miután valószínűleg tudomására jutott, megbizonyosodott arról, hogy ezen a döntő szavazáson pártársai egy része cserben fogja őt hagyni. ez a csalódás és ez a kilátástalanság érzés olyan elkeseredett lépésre ragadtatta az egyébként depresszióra hajlamos Terki Lászlót, döntőszavazás előtti éjszakán, abban az előbb látott testi palotában öngyilkosságot követette. Köszönöm figyelmet!
Köszönjük szépen Forrad Zoltánnak. Nem könnyű dolog, hogy ha egyszerre valaki két személyiséget kell, hogy beéleszem, ugye 30 percben, de nagyjából sikerült.